felveszed az impostor szindróma kalapot, és azt fogod mondani, hogy jó, oké, ezt mondtad, de ez nekem nem számít, mert nekem az érzésem az, hogy ez nem jó. Az, hogy én a saját teljesítményemet hogyan ítélem meg, az a karrierem, a tevékenységem szempontjából létfontosságú, hiszen hogyha túlbecsülöm a teljesítményemet, az sem jó, de az is látható, hogyha alulbecsülöm a teljesítményemet, az is milyen gondokat okozhat. A fotózás az egyfajta művészet is, akkor is, hogyha alkalmazott fotográfus vagy, és ott sokkal kevésbé vannak ezek a standardok lefektetve.
De az sem érvadó, hogy ki mennyit keres a fotózással. Hát attól nem biztos, hogy jobb képei vannak, hogy többet keresel.
Fotózásban kevesebb támpont van, sokkal jobban magadra hagyatkozol, és hogyha a saját megítélésedre hagyatkozol, sokkal könnyebben ki is tud alakulni. Ez az élmény, hogy nem is tudod jól csinálni, amit csinálsz.
Photomind. Az ember a gép mögött.
A műsor két házigazdája, Kis Anna, klinikai szakpszichológus, 7 éve dolgozik klinikai területen, kórházban és magárendelésen. 2021-ben nyitotta meg a saját magárendelőjét, az Evezőt. A fotózás régi vágya, aminek 2022-ben tudott helyet teremteni az életében. Beszélgető partnere Göbjös Péter, a Vizsla Fotózás alapítója. Mérnök informatikus és tanári diploma megszerzését követően több mint 10 évig IT és multivilágban dolgozott, majd mégis visszatért a gyerekkori szenvedélyéhez, a fotózáshoz. 10 éve fotóz kutyákat és gazdikat, 3 éve mentorál fotósokat.
Szia Péter!
Szia! Tudod, minek a világnapja van ma?
Hát az impostor szindrómája.
Az impostor szindróma, amiről előzőleg is beszéltünk, és ma jó apropó, hogy akkor most beszéljünk erről, hiszen nagyon érint engem is, azt mondom, bár félve mondom ki, azért mondom ki félve, mert hát, hogy az ember az érzéseit mennyire teszi ki, és mennyire mondja el itt több embernek, hogy igazából, ami kifele magabiztosságnak tűnik, a mögött azért sokszor egy kétkedés van, bizonytalanság van, és nagyon jellemző rám, hogy nem hiszem el, hogy elég jó vagyok, többször ugye beszéltünk is erről, és hogy lehet, hogy ez az impostor szindróma. És abban szeretném a segítségedet kérni, hogy ezt egy picit megértsük, hogy egyáltalán az-e, illetve hogy hát, ha tudok ezzel valamit kezdeni.
Illetve, hogy egyáltalán lehet ezzel valamit kezdeni egyébként? Ez
hát remélem.
Ez egy érdekes dolog, nem vagy egyedül az impostor szindrómával, nem azért, mert esetleg nekem is van, de lehet, hogy van, ezt most eltitkolom. De alapvetően azt látható, hogy az embereknek a 70%-a életük során megél impostor érzéseket. Úgyhogy ez egy elég magas arány azért.
Hát jó, de elég sokáig élünk, tehát hogy ez mennyi idő, tehát hogy az életünk alatt mennyi ideig érezzük ezt. Tehát aki megérezte egyszer, az folyton érzi, hogy soha nem elég jó, vagy pedig van egy hajlama az embernek erre?
Van olyan, amikor erre hajlam van, igen, és nyilván van, akinél ez súlyosabb, esetleg teljesen meg is bénítja a cselekedeteit, hosszú távon fennáll ez az élménycsomag, ez az érzés, és van, akinek mondjuk egy futó, éppen aktuális helyzethez kötődő érzésként jelenik. Meg azért is hívtam úgy, hogy impostor érzések, mert hogy van, akinél már ez egy tünet együttesként jelenik meg, vagyis szindróma, de hogy itt a súlyosságban vannak azért eltérések.
És akkor azt mondod, hogy akár lehet, hogy pont ez az érzés miatt nem lesz sikeresebb az ember, most a sikert az, tehát nem tud haladni, nem tud fejlődni, mert meggátolja akár úgymond a minden napjaiba is. Tehát már ilyen súlyosságról kezdtél beszélni.
Hát egy bizonyos szinten el lehet ezért erre is jutni, de csak hogy belevágjunk abba, hogy egyáltalán miről is beszélünk, hogy az impostor kifejezés az csalót jelent, és hogy azokról az emberekről beszélünk, akik meg egy olyan tünetegyüttesről, amikor olyan érzéseket élünk meg egy adott tevékenységünk során, hogy nem vagyunk elég jók benne, nem tudunk eleget, félünk attól, hogy lebukunk, hogy igazából mi nem vagyunk jók abban a tevékenységben, amit űzünk, és ezek az érzések általában nincsenek összhangban a külső megítéléssel, és itt van egy nagyon nagy probléma, hogy aki impostor szindrómával küzd, ez nem tudja befogadni a külső környezetnek a dicséretét. Tehát, hogy levizsgázhatok én az összes tárgyamból egy vizsgaidőszakban csillagos ötösre, akkor is, hogyha mondjuk az egy jogi kar vagy egy orvosi egyetem, nem fogom magamat elég jónak érezni, be fog jönni az az érzés, hogy mondjuk nem tanultam eleget, és ugyanígy mondjuk a fotózásban ez egy egészen könnyen megjelenő érzés tud lenni, hogy jók-e az én képeim, nem jók-e a képeim, jó fotós vagyok-e, jól tudom-e én ezt csinálni, vagy sem. Ugye erről is beszéltünk itt a múltkori beszélgetésünk során, de hogy itt meg egészen konkrétan körvonalazzuk az impostor szindrómát.
És akkor itt folyamatosan csendben bólogattam, hogy igen, pontosan ez, hogy egy csaló vagyok, hogy igazából nem is vagyok annyira jó, és hogy nem is tudom befogadni másoktól a dicséretet. Ez úgy egybeértelmezhető, tehát akkor mondjuk, hogy impostor szindrómája van valakinek, hogy így ez több minden produkált. Van is esetleg valami teszt erre, hogy, vagy ez ennyire egyszerű, hogyha azt érzed, hogy nem vagy elég jó, miközben a külvilág annak ítél meg, de közben meg nem tudod befogadni a dicséretet, a pozitív dolgokat, az már elég ahhoz, hogy kimondhassam, hogy én nálam ez fennáll, az impostor szindróma fennáll. Segíts!
Alapvetően azt mondhatom, hogy elég. Most azt kérdezted, hogy van-e erre teszt? Hát mindenre van teszt az interneten, végignézegethetsz különböző szűrő kérdőíveket. Szerintem fölösleges, mert inkább arról érdemes gondolkodni, hogy egyáltalán milyen gondolatok jelennek meg. Ezek általában negatív gondolatok, nagyon automatikusan érkeznek ezek a gondolatok, tehát hogy nehéz őket befolyásolni, és nagyon, hát hogy is mondjam, nagyon erőteljes gondolatok, tehát nehéz is őket átkeretezni, átváltoztatni, hanem időről időre betörnek, és ott is ragadnak a fejedben, gondolom.
Most próbálom azt felidézni, hogy ez mennyire gátol meg, és mennyire van a fejembe ez, vagy mikor van a fejembe.
Na mikor van
hát
a fejedben?
Hát igazából tulajdonképpen mindig, de hogy attól lehet, hogy a fejemben van, hogy nem tudatosan nem veszem észre, és ez a becsapás ebbe, hogy attól még, hogy nem érzem, éppen aktuálisan attól még a tudattalanomba, hogy ott lehet a döntéseim mögött.
Akár, de hogyha már a tudatosulás szintjén nézzük, akkor mondjuk vegyük akkor ezt a konkrét példát, hogy mikor szokott legerősebben mondjuk nálad megjelenni, akkor, amikor mondjuk a fényképezőgépet a kezedbe veszed, vagy akkor, amikor megérkezik egy gazdi fotózásra, esetleg akkor, amikor megnézed az elkészült képeket retusáláskor, vagy már akkor csak, amikor ki kéne küldeni, vagy amikor mondjuk valami fajta kiállítást vagy egyebet tervezel, mert volt kiállításod is.
Elsősorban a kiállítás, ami a legerősebb, tehát a fotózáskor nem, tehát ezeket már jobban lehet, hogy ott van, csak nem annyira erős, vagy nem annyira tudatos. Amikor már a képeimet válogatom, hogy ki kellene tenni például bármilyen social felületre vagy honlapra, és megint még erősebb, amikor már kiállításra kell, tehát valamilyen anyagot nagyobb plénum előtt megmutatni, akkor már sokkal erősebb.
Igen, az érződött azért az elmúlt beszélgetés során is, hogy mondjuk abban van egy magabiztosságot, hogy hogyan csinálod a fotózást, tehát hogy a maga a szolgáltatás milyen, amit tudsz nyújtani, de ezek szerint azzal kevésbé vagy megelégedve, hogy milyenek lesznek az elkészült képek, vagy hogy ott van egy bizonytalanság.
Nem az, hogy milyenek lesznek, hanem hogy milyenek lettek. Tehát, hogy ami elkészült, azok hát nem is annyira jók. És azt gondolkoztam, hogy miért van, de nem tudok rájönni. Ugye a magabiztosságot azt jobban tudom elmondani, hogy miért érzem magam biztosabbnak. Mert sokkal több visszajelzés van. Tehát ott már annyira sok visszajelzés van, amit már nem tudok letagadni. Uh-huh. És ott azért nem esek kétségbe, mert tudom, hogy mit kell csinálni, hogy jó legyen a fotózás, és jó képek készüljenek. És ez egy komplex dolog. De ha kiszedek az anyagból egyetlen egy képet, vagy ki kellene választani egyetlen egy képet, akkor nagyon bizonytalanná válok akkor ott. Na tehát bizonytalanság is jön, és akkor ez erősödik, hogy amikor már nem vagyok magabiztos, akkor jön a bizonytalanság, és akkor jön az, hogy hú, hát igazából egyik se jó, és hogy szar az egész.
Itt már egyébként egy kognitív torzítást is el lehet csípni, hogy túláltalánosítasz, hogy valójában az egész minden kép
de
rossz
igen.
lett.
Hát de megnéztem, és akkor egyet se találok jónak, akkor az egész szar.
De ez nem a realitás, tehát hogy ez egy kognitív torzításként jelenik meg, amikor a gondolataink elmennek egy olyan irányba, ugye ezt mondtam, hogy túláltalánosítod a véleményedet az összes képre, miközben egyetlen képből indul ki a szorongás.
Értem, oké, elfogadom.
Oké,
csak hogy az érzésben nem mégis az marad, hogy az összes szar. Tehát, hogy ennek, tehát, hogy igen, oké, torzítom. Tehát hogyan tudok itt már segíteni magamon, hogy ez a kognitív torzítás ez ne történjen meg. Hogyan tudom magamat segíteni ebben?
Az, hogy ne történjen meg, az nehezebben elkapható. Egyébként akkor itt egy kicsit kitérek a pszichológia oldalára.
Ez nem lesz annyira egyszerű, ezt már érzem.
Nem tehát, egyszerű, hogy itt, de muszáj
mert,
kitérni.
Ki kell térni egy csomó igen. mindenre.
A kognitív viselkedés terápia foglalkozik többségében ezekkel a negatív automatikus gondolatokkal és a kognitív torzításokkal, amik aztán ugye befolyásolják az érzéseinket, meg a viselkedésünket is. Én nem vagyok CBT terapeuta, nem tanultam ezt a olyan szinten tanultam ezt a módszert, hogy nyilván elolvastam a kellő szakirodalmakat, de nem ez a módszerem, amivel én dolgozok többségében, de elemeit használom, szóval, hogy innentől kezdve, hogyha esetleg valamiben pontatlan vagyok, és olyan hallgat, aki a CBT-ben járt, és akkor elnézést kérek ezért, de ami nálad fontos, meg ennél a helyzetnél, hogy ugye elkaptunk most egy kognitív torzítást, a túláltalánosítást, megfogalmazhatóak a negatív automatikus gondolatok, amik ilyenkor betörnek, hogy nem jók a képeim, nem is vagyok elég jó, az egész fotózás igazából semmit nem ér, minek csinálom ezt, akár ilyen jellegű gondolataid is lehetnek, és ezeket kezdheted el megfigyelni, tehát hogy a kialakulásukat nehezebb meggátolni, de azt, hogy a döntéshozásodra hassanak, azt már egy fokkal könnyebb, és ennek van egy kognitív viselkedés terápiában egy gyakorlatsor, hogy akár naplózhatod például, ez egy jó technika, hogy összeírod ezeket a gondolatokat, megfigyeled, hogy milyen helyzetekben jön elő, ahogy ugye most én is rákérdeztem nálad, hogy melyik pontja a fotózásnak, meg a fotózás folyamatának, ahol esetleg az imposztor szindróma, meg ezek a gondolatok megjelennek.
Jó, oké, naplózom. Naplózod. Tehát megpróbálom nem elkerülni akarom, csak ennyi, hogy észreveszem.
Észreveszed, igen, és a következő lépés tud lenni az, hogy elkezded átkeretezni őket, vagy akár átgondolni.
Ez mit jelent, hogy átkeretezés?
Ezeket a negatív automatikus gondolatokat, hogyha leírtad, és egészen körvonalazottan pontosítottad, akkor megpróbálhatod a realitás talajára hozni, és ugye nyilván az, hogy semmit nem ér a fotózásod, ez nem igaz. Ilyen nincsen, hogy semmit nem ért a fotózásod, mert egy csomó érték van benne, és meg kell keresni azt, hogy akkor hogyan lehetne ezt a mondatot pontosítani az abban, hogy igazabb legyen mondjuk. Vagy a túláltalánosítást elkaphatod úgy, hogy ez nem igaz, hogy az összes képed mit sem ér, abban a képben mit találtál nem jónak. Miért nem jó az a kép? Mert ez is egy túláltalánosítás, hogy a kép nem jó, de mi nem jó benne, hanem... Most húzod a szádat?
Igen, húzom a számot, hogy egy képet így elemezni, hogy mi nem jó. Hát vagy jó, vagy nem jó.
És mi alapján lesz jó egy kép?
Az érzéseim alapján.
Oké, de becsapnak az érzéseid, becsap a fejed.
Na hát ez a csapda, igen, értem.
Igen.
De hogy tehát egy képet nem méricskélni kell szerintem, mint ahogy a nagyobb fotósok mondják, hogy nem méricskélni kell, tehát nem az a lényeg, hogy meg tudjam mondani, hogy mi nem jó abba. Tehát, hogy már, ha már ezeket nézem, hogy most ez így áll, vagy úgy áll, az már nem jó. Tehát az érzéseimre kell hagyatkozni.
Igen.
De ha az érzéseim becsapnak, akkor hol vagyok? Igen.
Mondjuk például meg tudsz kérni másokat, akikben bízol. Ez is egy technika.
Igen, csak hogy... keresel. Aki igazol téged, vagy olyan, aki meg tudja mondani neked, vagy aki túl dicsér esetleg.
Van olyan a környezetedben, akiben bízol, hogy őszinte lesz veled?
De akkor is tudod, ha megkeresem, és mit fogok meghallani, azt a mondatrészt, ami negatív, hogy igazoljam magamat.
Hát illetve felveszed az imposztor szindróma kalapot, és azt fogod mondani, hogy jó, oké, ezt mondtad, de ez nekem nem számít, mert nekem az érzésem az, hogy ez nem jó.
Pontosan.
Tehát itt van a csavar az egészben, hogy látod, hogy nagyon nehezen kezelhető egyébként ez a tünet együttes, meg ez az egész csomag, ami ezzel jár.
Ez az, tehát hogy ha igazolni akarom magamat, akkor megtalálom megfelelő helyet, embert, hogy igazoljon. De még hogyha próbálkozok is, akkor is nehéz a helyzetem, mert hogy mi az, amit meghallok belőle? Hogy valóban meghallom-e? Én ezen azért már tovább léptem, tehát hogy most azért beszélünk így róla, hogy azért próbálkozok ezzel, hogy tényleg meghalljam, de azért küzdök. Küzdök azzal, hogy meghalljam a dicséretet. Azért könnyebb nekem már ez a része, mert hogy a mentoráltakkal is nehéz, hogy elhiggye és meghallja a dicséretet. Többek között te is.
Igen.
Ez mindenkiben benne van, tehát hogy ezért könnyebb, és ezért fölismerem, amikor már így próbálom torzítani saját érzéseimet. Csak hát ennek ellenére ugyanúgy bennem van, és a végén meg tudom magyarázni, hogy de hát nem jó. Hogyan tudsz segíteni rajtam, hogy még mire figyeljek?
Ugye most itt belementünk abba, hogy hogyan lehet kezelni az impostor szindrómát, egy picit beleugrottunk
nagyon,
a mélyébe.
Nagyon, mert érdekel, jó, mert igen, így, meg hogy, igen. Na, bocsáss meg, akkor hogyan folytassuk? Hogyan lehetne
nem
jobban?
Beszéltünk a kezelésről, csak ez egy nagyon nehéz téma, mert láthatod, hogy egyrészt meg lehet fogni ezt a gondolatok szintjén, az érzések szintjén, de összességében a háttérben ott állhat egy alacsonyan értékelés, adott esetben ott állhatnak gyerekkori élmények, azt mondják, a pszichológusok mindent a gyerekkorra vezetnek vissza, de egyébként ennek az az indoka, hogy húzalozzódunk, tehát előhúzaloz minket a gyerekkorunk a későbbi világlátásunkra, világfelfogásunkra, saját énképünket befolyásolja, hogy milyen gyerekkori élményünk van, tehát hogy nagyon nem mindegy, hogy mit élünk át, és aztán, hogy ebből hogyan tudunk felépíteni egy felnőtt életet. Ezért foglalkozunk ennyit a gyerekkorral. Visszatérve, nagyon sok minden mögötte lehet, és ugye az, hogy én a saját teljesítményemet hogyan ítélem meg, az a karrierem, a tevékenységem szempontjából létfontosságú, hiszen hogyha túlbecsülöm a teljesítményemet, az sem jó, de az is látható, hogyha alulbecsülöm a teljesítményemet, az is milyen gondokat okozhat. És közben meg valahogy amit én ugye mindig kritikaként fogalmazok meg már itt az elmúlt két adásban, hogy a fotózásban nem igazán vannak jó támpontok, hiszen mondjuk egy más típusú szakmában lehet, hogy kézzelfoghatóbb támpontok vannak arra nézve, hogy jó-e valaki vagy sem. Míg a fotózás az egyfajta művészet is, akkor is, hogyha alkalmazott fotográfus vagy, és ott sokkal kevésbé vannak ezek a standardok lefektetve, hogy mondjuk egy, nem tudom, könyvelőnek mindig rendben vannak a papírjai, képbe van az adózási formákkal, az új törvényekkel, és akkor ő mondjuk elmondhatja azt magáról, hogy egy gyors és ügyes könyvelő, aki alapos is például. Lehet, hogy nála sokkal könnyebben kialakul egy önbizalom, míg a fotózásban kevesebb támpont van, sokkal jobban magadra hagyatkozol, és hogyha a saját megítélésedre hagyatkozol, sokkal könnyebben ki is tud alakulni ez az élmény, hogy nem is tudod jól csinálni, amit csinálsz. És közben ugye társadalmi tényező pedig az, hogy a fotós szakmán belül nagyon kevés segítséget nyújtanak a fotósok egymásnak. Pont a héten futottam bele az egyik csoportba egy olyan kérdés folyamban, meg beszélgetés folyamban, hogy egy fotós keresett volna magának mentort egy bizonyos típusú fotózáshoz, most nem mennék bele a részletekbe, és hogy azokat a válaszokat kapta, hogy hát, hogy senki nem fog segíteni, mert ez biznisz, és senki nem tanítja ki a saját konkurenciáját, de hogy hát itt azért én megkérdőjelezném, hogy mennyire magabiztos valaki, aki azt érzi, hogy egy friss fotós az konkurencia tud neki lenni, és elveszi a biznisét, mint hogyha nem lenne elég hal a tengerben.
Nyilván nem csinálnánk mi sem, hogyha így éreznénk, hogy ha annyira egyszerű lenne az egész, hogy ennyire könnyen át lehetne adni pár alkalommal, vagy akár, hogyha végigkövetsz pár fotózást, akkor már tudod, ahogy hogyan működünk. Ha ennyire egyszerű lenne, akkor tényleg ciki lenne, és azért nem csinálnánk. De tehát annyira összetett a fotózás, hogy meg annyira fontos a fotózásban az ember maga, hogy úgyse tudod ugyanazt csinálni, mint amit én csinálok, mivel annyira fontos a személyiség, az emberi személyiség, hogyha a fotózást szerintem úgy csinálod, ahogy érdemes, tehát nem betanított munkásként, akkor úgyse tudsz lemásolni engem, vagy nem fog működni neked az, ami nálam működik, tehát igazából majdnem, hogy rosszat teszek azzal, hogyha azt akarom egy az egybe megtanítani, hogy én mit csinálok. Tehát szerintem az a különbség, különbözőképpen lehet ezt is csinálni, a mentorálást, hogy ugyanazt tanítod-e meg, amit te tudsz, vagy abban segíted, hogy ő többet tudjon akár nálad is. Igen, hogy a szakma nem annyira segíti a többieket.
De hogy pont ez lehet mondjuk egy alapja annak, hogy könnyebben kialakul a tempont nélküliség abban, hogy jó vagyok, vagy nem vagyok jó, mert nem elismerjük egymás tevékenységét, vagy kevés az a közeg, ahol elismerik egymás tevékenységét, hanem inkább a versengés kerül előtérbe ezek alapján, de nem látom el teljesen nyilván a szakmát, mert nem vagyok ennyire benne. A pszichológusoknál is van egy típusú versengés, én ezt sose értem, mert az a kliens, aki hozzám eljön, és mondjuk velem együtt tud dolgozni, az nem fog tudni mással, vagy hát nem úgy fog tudni mondjuk egy más típusú pszichológussal együtt dolgozni, és én sem fogok tudni az ő klienseiket. Tehát nem esszük el egymás kenyerét, hogyha már ennyire üzletiesen gondolkodunk, mert én teljesen máshogy vagyok benne a folyamatban, én a saját személyemmel, és az én saját személyem az egyedi. És a fotózásnál is szerintem ez egy központi dolog, hogy azt a képet még egyszer senki nem tudja úgy megcsinálni, hogy én, mert nem lesz ugyanaz. Tehát nem lehet, mert hogy teljesen más lesz valahogy, mert az én kezem által készül el.
Csak közben túl kicsi a piac, és túl sokan vannak a fotósok, pont azért, mert könnyű fotóssá válni, és azért itt azért ez is egy problémát okoz. Illetve sokféle, kétféleképpen is lehet csinálni valaki, ugye csak az, hogy ugyanazt csinálja, mint a másik. Lehet egy egyszerűen betanult munkásként, melós iparosként csinálni. Ez az, amit könnyebb megtanulni, és könnyebb lemásolni.
Jó, de arra azért úgy reagálnék, hogy oké, sok fotós van, de ez egy mostani keresztmetszeti állapot talán, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy mivel államilag nincsen szabályozva a fotós tevékenység, ezért nagyon sokan beáramlottak a piacra olyanok is, akik mondjuk kevésbé tehetségesek, vagy kevésbé jó szakemberek, és ezzel kapcsolatban viszont azért szerintem lehet a piac önszabályozásában bízni, hiszen ki fognak esni ezek a szakemberek egy idő után a piacról. Tehát nem fogja tudni fenntartani a vállalkozását valaki, aki azt nem jól csinálja, mert egy idő után nem lesznek megrendelői, lehet, hogy most úgy tűnik, hogy lesznek, de hosszú távon nem szoktak általában megmaradni azok, akik nem,
csak közben
nem alkalmasak.
Persze kiesnek, de addig is torzítja, és jön egy helyette egy másik, aki ugyanazt csinálja. Tehát folyton van, és ez egy rossz, mert túlságosan sok termelődik így.
De ennek nem biztos, hogy az a megoldás, hogy visszatartjuk a tudást, és ezzel növeljük a szorongást a fiatal szakemberekbe, vagy akár a kevésbé fiatal, vagy kezdő szakemberekbe, hiszen te azért régóta fotózol, és mégis meg tud jelenni ez a fajta elbizonytalanodás.
Közben nem is annyira régóta fotózok, és értelek, hogy ugye ez a támpont nélküliség okoz egy ilyen nagy bizonytalanságot, és hogy ezért se tudják az emberek, hogy milyen jó, de hát amúgy is nagyon nehezen megfogható, hiszen tehát nem ennyi olyan mérhető KPI-ok vannak itt, mint amit említettél akár a könyvelőnél, vagy más szakmában, tehát itt nincsen. Itt annyi maximum abban lehetne mérni, de az sem érvadó, hogy ki mennyit keres a fotózással. Tehát attól nem biztos, hogy jobb képeid vannak, hogy többet keresel. Attól, de nem biztos, hogy jobb szakember vagy.
Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy magát az imposztor szindrómát a 70-es években írták le először, és ott egy nőket vizsgáló kutatásban kezdtek el ezzel foglalkozni, és amúgy is az látszódott, hogy valahogy a nők hajlamosabbak arra, hogy imposztor szindrómát éljenek át, és ennek volt egy olyan társadalmi tényezője is, vagy van egy olyan társadalmi tényezője, most ugye messziről indulok, hogy a nők esetében a munkaerőpiacon van egy nagy egyenlőtlenség, hogy adott pozícióban általában kevesebb bérrel rendelkeznek, vagy kevesebb bért kapnak, és ez például a vállalat oldaláról tudja növelni a dolgozó imposztor érzését, hiszen mennyire vagyok én értékes, mennyire jól tudom csinálni, hogyha nem kapom meg ugyanazt a bért, és itt pedig ugye, amit mondtál, hogy a fotósok között is van egy nagy torzító hatás, hogy nem biztos, hogy az a tehetséges, aki nagyon jól keres ebben a szakmában, vagy azt csinálja jól, aki nem tud ezzel pénzt keresni.
Pontosan, mert csak megerősíteni tudlak újból, de hogy oké, és akkor hogyan tovább? Még Azt mondtad, hogy a nőknél alakul ki inkább. De miért?
Ez volt a kezdeti megfigyelés.
És a mostani megfigyelés mi?
Alapvetően azért mindkét nem veszélyeztetett erre.
Tehát de szakmákban, tehát hogy most mondhatjuk, hogy a fotósoknál lehet, hogy tehát az alapján, amit mondtál, hogy a könyvelőknél, hogyha az a példa volt, hogy a könyvelők esetében esetleg jobban mérhető, ahogy most rá tudunk látni a dolgokra, jobban mérhető, hogy ki a jó könyvelő, ezért náluk kevésbé alakulhat ki például?
Nem, én annyit mondtam, hogy a bizonyos szakmai tényezők növelhetik a kialakulásnak az esélyét, de ez nem jelenti azt, hogy bármelyik szakma védett lenne ezzel szemben, de bizonyos szakmákban, illetve bizonyos környezeti tényezők hatására gyakrabban kialakulhat ezek rizikótényezők. A fotózásról egyébként kevés szakirodalom van, ugye most megint azt mondom, hogy én bizonytalanodok el ilyenkor, hogy mit mondok, mert csak a saját fejemből beszélek, de hogyha ezeket a tényezőket átnézzük, hogy mondjuk milyen a szakmának az elismertsége, mennyi támpont van arra nézve, hogy ki jó, ki nem jó, hogy milyen visszajelzéseket kapnak egyáltalán, ugye a megrendelők hogyan bánnak a fotósokkal, hogyan gondolkodnak róluk, ezek mind olyan rizikótényezők, amik erősíthetik azt, hogy könnyebben kialakul egy imposztor szindróma, és emellett pedig lehetnek személyiségbeli tényezők is, akár mondjuk valami fajta, ugye ez a művészi vonal.
A művészi érzékenység.
Igen, akár az érzékenység az, hogy ki hogyan
Azon gondolkoztam, amit közben, hogy egy könyvelőnél én azt érzem, hogy kevésbé tud ez kialakulni, pont amiket mondtál. Tehát egy könyvelő esetében csak a szakmát nézzük, tehát hogy azt nézzük, szerintem kevesebb rizikó tényező van egy könyvelés szakmában. Ugyanúgy lehetnek, ahogy mondod, de hogy kevesebbet látok. De lehet, hogy csak azért, mert hogy távol van, és hogyha én lennék, akkor ugyanúgy tudnám produkálni azt is.
Akkor most ide beszúrnám, amit már nagyon régóta el akarok mondani, hogy imposztor szindrómáról beszélünk, de hogy ennek több fajtája is van.
Jaj, de jó.
És innentől kezdve viszont akkor a könyvelők esetében, ugye most milyen könyvelőkről beszélünk, nagyon sok, tehát az se egy ilyen homogén szakma, de az imposztor szindróma esetében vannak például a perfekcionisták, akik mindig a tökéletességre törekszenek nagy könyvelőnél, ez például egy kifejezett rizikó, hogy ha valaki perfekcionista, akkor ő mindent tökéletesen akar csinálni, mindennek élére kell állítva lennie, mindennek meg kell lennie a határidőre, na mert most ez nem mindig megvalósítható, lehet, hogy nagyon sok az ügyfél, vagy bizonyos papírokat nem kapott meg, vagy történik egy gyors, nem tudom, törvénymódosítás, ami befolyásolja a következő hónapoknak a tevékenységét. Ugye például tavaly erre volt példa, hogy 3 hónap alatt kellett mondjuk a katásoknak változtatni az adózási formáikon, hogy egy perfekcionista könyvelőnek is lehet ilyenkor egy hatalmas elbizonytalanodása, hogy akkor ő mennyire jó szakember. Ott vannak ugye a szakértők, hogyha már itt tovább megyünk, ők általában, és ez egyébként itt a mentor programnál egy érdekes dolog lehet, hogy a szakértő imposztor szindrómások azt gondolják, hogy akkor vághatnak valamibe bele, hogyha már tökéletesen mindennek utána néztek, és mindent nagyon jól tudnak. Ugye itt az előbb engem is lehetett hallani, hogy azt mondom, hogy nincsen szakirodalom, vagy nem láttam most, nem feltétlenül tudtam most utána nézni dolgoknak, és hogy innentől kezdve akkor van bennem egy olyan érzés, hogy merre kéne erről beszélni. Tehát, hogy van egy szakértő imposztor szindróma, itt ez gátolhatja a tevékenységnek az elindulását is. Sőt, azt mondhatnám itt is, akár saját példa, hogy el is gondolkoztam a podcast elején, még amikor elkezdtünk erről beszélni, hogy csináljunk ilyesmit, hogy én erre felkészült vagyok, vagy van nekem jogom itt fotózásról beszélgetni, hogy én most mi lesz az én szerepem itt. Vannak azok, akik a magányos farkasok, ők pedig náluk az a nehézség, hogy elvárják saját maguktól szintén, hogy mindent jól tudjanak csinálni, és az, hogyha segítséget kellene kérniük, az a világ vége lenne, hiszen az bizonyítaná pont azt a félelmet, amit próbálnak elkerülni, hogy ők mégsem olyan jók, mégsem tudnak valamit, és ez lenne a segítségkérés, lenne gyakorlatilag a bizonyíték arra, hogy csalók abban, amit csinálnak. Vannak a született zsenik, akik a negyedik csoportba tartoznak, ők általában olyan emberek, akiknek hát a született zsenit, mint metaforát érdemes itt érteni, tehát hogy olyan személyek, akiknek az addigi életükben azért viszonylag kevés kudarcuk volt, gördülékenyen tudtak előre haladni a tanulmányaik során, vagy a sportolásban, és ők kifejezetten tudnak attól rettegni, hogy esetleg valami kudarcélmény éri őket, mert nem azt szerint gondolkodnak, hogy a kudarc az egy olyan tapasztalás, amiből föl lehet állni, és lehet belőle építkezni, és igazából a fejlődésnek egy fontos része az, hogy kudarcot valljunk, mert hogy azáltal többek leszünk, hanem pont annak a bizonyítéka, hogyha én kudarcot vallok, hogy nem vagyok alkalmas arra, amit csinálok. És ugye ez is probléma, hogy a született zseniknél sok esetben akár ilyen elérhetetlen célok is felállítódnak, akár kívülről, akár belülről, és ilyen esetben elkerülhetetlen az, hogy kisebb-nagyobb kudarcokat éljenek meg. Az ötödik csoport pedig a szupermeneknek a csoportja, akik pedig saját maguktól azt várják el, hogy az életük szinte minden területén tökéletesen teljesítsenek, és a túlterheltség az kiégéssel járhat, ezt követően, vagy emiatt. A mentális egészségük is sérülhet, a személyközi kapcsolataik is sérülhetnek, és nagyon sokszor ők a munkamániások. Nyilván nem csak ők, meg nem csak ebből fakad a munkafüggőség, de hajlamosító tényező lehet ez a fajta belső elvárás csomag. Alapvetően náluk pedig arra érdemes odafigyelni, hogy valami fajta egyensúlyt meg tudjanak teremteni az életükben, hogy az önbizalmuk is megmaradjon, de az idejük is megmaradjon az egyéb tevékenységeikre, és ne csak a teljesítmény oldaláról szemléljék saját magukat. Úgyhogy most itt a kis előadásom vége, jó sok fajta van, de hogy ugye ezek a fajták igazából ugyanarról beszélnek, csak különböző szemszögből fogják meg ugyanazt az élményt.
És akkor, ha több kategóriában is benne vagyok, az jelent valamit, vagy jelente valamit, hogy melyikbe vagyok benne?
Hát már menthetetlen eset vagy, csak viccelek, de hogy... Azért mondom, hogy ezek nem ilyen szigorú kategóriák, hogy valaki csak ez vagy csak az, de segíti a gondolkodást
általában, hogyha
igen, hogy mi az, ami esetleg közelebb áll hozzánk, mi az, ami kevésbé.
Fölismertem, tehát hogy például...
Mit láttál magadon?
Hát a magányos farkas az kevésbé van meg nálam, én hajlandó vagyok már. Tehát ugye változik is az ember, mert fel tudtam magamban ezt ismerni, hogy ebben megváltoztam. Tehát az egyértelműen nem rám jellemző, én tudok, és mindenkinek is mondom is, hogy kérjen segítséget. Azt nem tudom, hogy az első és a második, tehát a perfekcionista, illetve a szakértő is bennem van, de hogy mi a különbség a Superman és a perfekcionista között, amit az első és az utolsónak mondtál. A perfekcionista az ugyanaz, hogy mindenben jó akar lenni. Miben különbözik?
Talán azt tudnám kiemelni, hogy a perfekcionistánál van azért egy folyamatos önkritika abban, hogy lehettem volna jobb is. Tehát például hiába kapok ötöst egy vizsgára, ez csak a szerencsém múlott, tudhattam volna többet is, jó téltelt húztam, jó kedve volt a vizsgáztatónak, nem néztem épp eléggé utána, ugye itt már elcsúszunk a szakértőibe. Tehát azért mondom, hogy ezek azért nem exakt kategóriák.
Jó. Elsősorban az első kettő.
Tehát igen, igen.
Nem gondolom magamat ugye azzal, hogy született zseni vagyok, sőt, tehát hogy nem engem ért elég kudarc és elég egyéb dolog. Oké, hogyha, tehát hogy számít-e, hogy én most inkább ez a perfekcionista kategóriába sorolom magam, vagy esek bele. Különbözik-e azzal, hogy mi a teendőm, vagy mit csináljak? Mert ugye mindig ez a, tudom, hogy nem lehet mit csinálni, mert a gyerekkorba vezethető visszajárja a terápiára, de közben meg szeretnénk valamit, szeretném jobbá tenni az életemet, és valami hasznos tanácsot, és pirulát szeretnék kapni rá.
mindig ezekkel a tanácsokkal jössz, hogy adjak tanácsot, de hogy nehéz ezekre tanácsot adni, ugye ez a, azt mondtad, hogy mindenki járjon terápiára, akinek ilyen problémája van, alapvetően nem feltétlen.
Tehát mindenkinek lehet találni valamit.
Mindig mindenki járjon. Nem, egyébként ez is, hogy igen, már egy ilyen túlzás, hogy mindenkinek terápiára kellene járnia. Szerintem vannak bizonyos témák, és vannak olyan élethelyzetek, amikor érdemes terápiára menni, de nem erről beszélünk. Nehéz ez a téma, mert nem ennyire könnyen megfogható, mert itt akkor egészen egyénileg bele kellene mennünk abba, hogy neked mi az elakadásod, mert annyiból kiindulni, hogy oké, én most perfekcionista vagyok, de hogy miért? Mert például az látható, hogy a gyerekkori előzmény, és akkor megint itt a pszichológus a gyerekkorba vájkál témakört hozom elő, két típusú lehet általában, de ez most megint egy túláltalánosítás lesz a részemről. Akit ez jobban érdekel, így érdemes meghallgatni a Felházi Anettnek. Van egy YouTube videója, egy előadása az impostor szindrómáról, és ő egészen mélyen belemegy a pszichológiai vonatkozásokba, de hogyha a gyerekkori előzményeket nézzük, akkor veszélyeztetett lehet felnőtt korában az impostor szindrómára az a gyerek, akinek mondjuk van egy olyan testvére, akit a család nagyon kiemel, hogy ő a tehetséges gyerek, és a másik testvér, tehát akiről most beszélünk, ő hiába teljesít kiválóan, hiába nagyon jók a tanulmányi eredményei, sportol, hangszeren játszik, stb., sosem lesz elég jó. És ez az élmény, ez örökre bele tud égni, és egész életében ezt a fajta elismerést tudja az ember hajszolni, hogy ő végre bizonyítsa azt a szüleinek, hogy ő is jó valamiben, és ne csak a testvérére mutogassanak, hogy jó, jó vagy, de nem vagy annyira jó, mint a bátyád, vagy a nővéred, vagy a hugod, vagy az öcséd. A másik vonala ennek a gyerekkori résznek pedig az, amikor a szülők nagyon, és itt a másik véglet, amikor valakit nagyon túl ajnároznak, tehát hogy látszik, hogy akár mindkét gyerek aztán felnőtt korában ugyanazt élheti meg, mind a két testvér, mert a túl ajnározott gyerek, aki mindig tökéletes, és mindig minden tökéletesen működik neki, ő benne ez lesz a kialakult belső elvárás, hogy ő neki meg kell felelnie a szülők vágyának, fantáziájának, hogy az ő gyerekük tökéletes, és amikor beleütközik a realitásba, hogy bizony itt vannak kudarcok, vannak nehézségek, nem megy minden olyan gördülékenyen, akkor kialakul egy belső bizonytalanság, hogy akkor hol is van a realitás, akkor ki is vagyok én, akkor hogy vagyok én csaló, hogy vagyok én a saját teljesítményemmel. Tehát, hogy látható, hogy akkor itt tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy mindkét gyereket el lehet rontani aztán, és el lehet küldeni felnőtt korukba pszichológushoz, de hogy mind a két irányból ki tud ez alakulni. Tehát valahogy a szülőknek arra kellene törekednünk, hogy a gyereküknek egy olyan egészséges önértékelést alakítsanak ki, ahol egészségesek és reálisak a visszajelzések a teljesítményről, az egyéni teljesítményükről.
Rendben, de már el vagyok rontva, vagy el vagyunk rontva. Mi a dolgunk ezzel? Hogy föl kell elismernünk, rá kell magunkra aggatni ezt a címkét, hogy én impostor szindrómába szenvedek. Nekem saját magamra kell-e ráaggatni a saját magamra a címkét, ugye ez is egy öndiagnózis, hogy na, én ebben szenvedek. Káros-e, hogyha ezt saját magamat címkézem föl? Milyen dolgom van ezzel, hogyha tényleg ebben szenvedek? Hogyan tudok magamnak segíteni?
Jó sok kérdést tettél fel. Jó, az öndiagnózis nagyon sokszor káros tud lenni, bizonyos esetekben meg pont, hogy egy hatalmas felszabadulás elményt hoz, hogy úristen, végre van neve annak, amit én érzek, végre nem egyedül vagyok ezzel, hiszen nagyon sokan szenvednek ezektől a gondolatoktól, és itt jön be a közösségnek az ereje, hogy például azt tud segíteni, hogyha beszélgetsz másokkal arról, hogy őnekik is vannak kételjeik, mondjuk akár fotós körben, lehet erről beszélgetni, hogy nekik is vannak kételyeik a képeiket illetően, hogy vágyják a visszajelzést, mondjuk, hogy igénylik azt, hogy legyen valami fajta közmegegyezés a művészetükről, vagy a tevékenységükről, és hogy ez releváns visszajelzés legyen, ugye erről is beszéltünk az előbb. hogy oké, de mi van, hogyha valaki túldicsér, mi van, hogyha csak kedves velem, tehát hogy őszintének és relevánsnak kell lennie a véleménynek, mert nyilván nem egy olyan embert fogsz megkérdezni, aki egyáltalán nem ért ahhoz a tevékenységhez, mert ja, szép a kép, de hogy így nem lesz értelme.
Bocs, ez egy jó visszajelzés nekem, mert hogy én is ezt próbálom itt a mentor csapatba erősíteni, hogy mindig lássák azt, hogy ne csak a, ugye ezért is erősíti a dolgot, hogy a másikban mindig csak a jót látod, mert ugye azt teszik ki, és hogy ha az a jó, én is magamról elmondom, pont azért mondom el most is azt, hogy én se gondolom magamat tökéletesnek, bármi látszódik kívül, belül sok minden zajlódik, és el is mondom mindenkinek, és ez például tök jó, hogy ezt érdemes erősíteni, hogy mindenki már csak egy ilyen kis beszélgetés során is milyen sok lelki támogatást tud adni az, hogy meghallgatja a másiknál, hogy őnek is van problémája, akár ugyanazzal.
És lehet, hogy ugyanazok a gondolatok dolgoznak benne. Igen, tehát hogy már nem vagy egyedül, és tehát akkor már együtt is meg lehet vizsgálni, hogy jó, de igazunk van, tényleg mind a ketten imposztorok vagyunk.
Illetve már az, hogy beszélsz róla, az már segíthet. Én azt érzem ebben, hogy ha nem csak saját magába tartogatja az ember ezt az érzést, hanem ki is meri mondani, hogy van neki, vagy pedig csak az alapján, mert másnak is van, és ezáltal együtt tudtok beszélgetni róla, az már nagyon sokat segít.
Igen, illetve ugye az önismereti munka, amit most így egy pillanatra felvillantottam neked, hogy akár önmagunk is dolgozhatunk naplózásokkal, önmegfigyeléssel azon, hogy hogyan működünk egészen részletekre lebontva, hogy oké, hol jönnek ezek a gondolatok, mindig jönnek ezek a gondolatok, vagy csak bizonyos helyzetekben, mik azok a bizonyos helyzetek, mi triggerel, mi váltja ki azt, hogy ezek a gondolatok megjelenjenek, és ezek után én hogyan viselkedem ezeknek a gondolatoknak a hatására. Mennyire szorongáskeltőek ezek a gondolatok, milyen érzések kapcsolódnak hozzá, tehetetlen vagyok, haragszom valamire, esetleg elkezdek irigykedni másokra, mert akár ez is jöhet. Ez mind-mind önismereti munka, amit saját magunk beletehetünk. A másik pedig az, hogy egyáltalán ugye a reális önértékelésünknek a kialakítása úgy is történhet, vagy támogathatjuk igazából a reális önértékelés kialakulását azzal is, hogy mondjuk elkezdjük számba venni a sikereinket. Itt főleg a perfekcionistáknál érdemes erre odafigyelni, hogy ugye ők nagyon könnyen a szerencsének titulálják azt, hogy átmentek valamin, mert sosem tökéletes az, amit csinálnak, és az például egy technika tud lenni, hogy összeírod a sikereidet, összeírod az eredményeidet, és időnként előveszed, emlékezteted magadat arra, hogy mi mindent tettél le az asztalra az elmúlt időszakban. Ezek lehetnek kisebb dolgok, nagyobb dolgok, érdemes minél részletesebben felírni ezeket. Ami még technika tud lenni, az pedig akár itt konkrétan a fotósoknál, hogy nagyon nehéz egymáshoz mérni magunkat a fotózások során. Bizonyos tényezőket lehet egymáshoz mérni, de hogy magát mondjuk a képet nehéz. És azt viszont meg tudom tenni, hogy elkezdem saját magamat magamhoz mérni, és megnézni, hogy mondjuk egy 5 évvel ezelőtti képen milyen volt, és hogy miben fejlődtem azóta. Mi az, amit azóta elsajátítottam, vagy nem is csak a képed, de hogy ugye ami nálad egy fontos pont, ugye a szolgáltatásnak a miensége, hogy mondjuk a vizslafotózás miben fejlődött az elmúlt 5 évben, változtattatok-e valamit, növekedtetek-e azóta, hogyan visszaálltétek át a Covidot, abban milyen szerepetek van, de nagyon sok mindent meg lehet itt vizsgálni.
Nagyon konkrét tanácsok ezek.
Igen.
Tehát mégiscsak van valami. Mégiscsak tudtál mondani nagyon dolgokat, én közben jegyzeteltem is.
Igen, de ezek nem olyan tanácsok, mondjuk, hogy nem tudom, menjél el, és vegyél pilóta kekszet, szóval nem ez a technikának a lényege, és nem is a tanács. Tehát ugye, ami mindig a pszichológiai folyamatban probléma, hogy az emberek egy része úgy megy a pszichológushoz, hogy ez az élethelyzetem, mondd meg, hogy mit csináljak, mondjuk, nem tudom, probléma van a férjemmel, mondd meg, hogy mit csináljak. Nem tudom, hogy mit csináljon, mert nem élem az életét, és nem az ugyanaz a megoldás neki, mint ami nekem. De közösen kitalálhatjuk, hogy neki mi a megoldás. De ez akkor nem lesz tanács. De ezek konkrét technikák, amiket elmondtam, ez ilyen szempontból nem tanács, hanem inkább technika, hogy milyen eszközök vannak, amiket használhatunk saját magunk esetében.
És arra gondoltam, félig beszéltünk már erről, hogy egy szakmai nyílt napra lenne kedved eljönni. Lehet, hogy több embert tudnánk támogatni abban, hogy foglalkozzon ezzel saját magával is, fotósként is. Nyilván ez nem egy terápia, mert a vége ugye úgyis az, hogy el kell menni pszichológushoz, de hogy én szeretném, hogyha lennének ilyen közösségek. Vagyis nem tudom, hogy pontosan mit szeretnék, de szeretném, hogyha jobbá tudnánk tenni.
De hogy te szeretnél közösséget, amiben erről lehet beszélni, tehát hogy egy olyan biztonságos teret, ahol vannak szakmabeliek, és együtt lehet gondolkodni.
Vagy akár én vagyok az, aki bennem megbízik. Tehát, hogy én segítsek olyanoknak, akik például a pályájuk elején vannak, és kell a támogatás, és megbíznak bennem folyamatosan. Ilyen előadásokat, klubesteket tartottunk már elsősorban kutyás témában, de most már érzem magamban azt, hogy valamilyen szinten tudok én is segíteni. Nyilván azoknak, akik megbíznak bennem.
Hát, hogyha van erre igény, én szívesen jövök, megnézhetjük, hogy
azért, hogy ne roncsam el, tehát, hogy engem kell felügyelni abban. Tehát nekem tudsz segíteni, nem felügyelni, segíteni, igen. Hogy én tudjam. Nem neked kell ezt. Ez egy izgalmas dolog lehet.
Mert kipróbálhatunk egy ilyesmit, hogy hogyan zajlik le, meg hogy egyáltalán tényleg releváns-e ez a téma, mert az, hogy mondjuk a mi fejünkben ez releváns téma, az ugye, nem biztos, hogy mások jelenti. Számára.
A visszajelzés az, azért nagyon sok mentoráltnál jellemző ez, hogy valamilyen szinten ez benne van. Pont azoknál, akik tehetségesek, és ez a aggasztó is szörnyű, hogy pont azoknál lép ez.
Még egy dolog egyébként eszembe jutott, szerintem ez egy fontos pont lehet, vagy ezt ki tudja. Beszéltünk a múltkor arról, és említetted, hogy szerinted nem jól zajlik a fotós oktatás, és hogy sokaknak elveszik a kedvét a fotózástól, illetve hogy olyan hamis reményekkel kecsegtetik őket, ami aztán, amikor kikerülnek ezekből a képzésekből, akkor nem megvalósítható, és gondoltál itt például a workshopokra, és én ezt most szerintem elmondhatjuk, hogy a Szandi, aki ugye te egyik mentoráltad, a múltkoriban nekem, illetve egy másik mentortársamnak tartott egy ilyen mini workshopot, hogy hogyan kell aktot fotózni, ez egy elég izgalmas szituáció volt, és én ott tapasztaltam azt meg, hogy amiről beszélsz igazából, hogy amikor az ember modellt fotóz, tehát hogy egy olyan embert, akinek ez a szakmája, hogy ő modellként dolgozik, hogy teljesen más az élmény, ami ott kialakul, és nagyon könnyű egyébként hát sikerélményt megélni, meg olyan nagyon jutalmazó egy modellel dolgozni, de hogyha most ide eljönne egy olyan nő, aki sosem volt még aktfotózáson, én nem tudnék vele mit kezdeni nagy valószínűséggel, ennek több szempontból is van relevanciája, de hogy ugye a Szandinak meg ez a nagy tehetsége, hogy ő meg úgy fel tud oldani bárkit, hogy egyből dobják le a köntöst neki, ez az ő szuper ereje, de hogy nem nehéz elhinni magunkról, hogy valamiben tehetségesek vagyunk.
Milyen furcsa, hogy te megfordított tapasztaltad meg, tehát hogy azt tapasztaltad meg később, hogy milyen egyszerű egy modellt, egy profi modellt fotózni. Hogy ez nekem ebből, amit mondtál, nekem ez volt egy jó visszajelzés, ugye, hogy én meg pont attól próbáltalak távol tartani, és mindenkit, tehát hogy aki nálam van a mentorprogramban, ott mindig hétköznapi emberekkel dolgozunk, igen. És nem pedig profi modellel. És vicces volt, ahogy mondod, hogy te meg arra döbbentél rá, hogy jaj, hát itt más kell csinálnod. És majdnem zavarba voltál attól, hogy de hát mit kell csinálnod?
Hát, hogy nem kell hozzászólnom, mert csinálja a dolgait magától, és hogy így tudja, hogy mit kell csinálni, és ez a fajta passzivitás nekem nagyon fura volt, és pont most érted.
Nem ez voltál hozzászokva, tehát ezért volt furcsa, és igen, ezáltal tudtad megérteni, hogy ha ezt tanulod meg, csak vele tudod, akkor persze, hogy nagy problémád lesz majd a való életben.
Igen, és hogy pont azért hoztam ezt be, mert pont ennél a beszélgetésnél, amit még így a beszélgetésünk, meg a mostani podcast elején mondtam, hogy volt egy ilyen Facebook poszt sor, és akkor ott ajánlatot tettek, hogy hogyan tudna valaki fotóssá válni, meg azt kitanulni, ami az ő témája. Ott pont ez volt az ajánlat, hogy kérj fel ismerősöket, meg menjél el workshopokra, és akkor jó lesz neked. És én most tapasztaltam meg a saját bőrömön, hogy mennyivel nehezebb volt a mentorálási időszak alatt, meg utána is megrendelőkkel, meg hétköznapi emberekkel együtt dolgozni, és mennyivel több mindenre kellett odafigyelnem, amellett, hogy fotózni is kellett, tehát hogy mennyivel komplexebb volt és nehezebb az egész feladat, mint most, hogy eljött egy modell, és ő rajta így gyakorlatilag így bemutatódott, hogy egyébként milyenek a beállítások, meg mondjuk milyen a világítás egy aktfotózáson, de hogy hogyan veszek rá egy nőt, hogy aktfotózáson levetkőzze a gátlásait, el tudjon lazulni, és ott meg tudjon nyilvánulni, és meg tudjon mutatni a testét, az ugye ilyenkor nem tud kiderülni, nem tudott megmutatódni. Tehát, hogy azt, amit Szandi tud, azt igazából nem láttam meg. Tehát ezeket a finomságokat nem tudtam én most meglátni, és ez nem hibája ennek a dolognak, hanem pont azt mutatta meg, hogy mennyire nehéz lehet pont fordítva végigmenni ezen az úton, és mennyire el tudnék én bizonytalanodni, hogy de hát a workshopon tök jó képeket csináltam, akkor egyedül most miért nem megy? És innentől meg ez akkor már nem impostor szindróma, de valahol meg mégis az. Mert hogy növelheti utána is az impostor érzést, hogy akkor én jó fotós vagyok-e. Mert hogy nem lesz jó igazán az eredmény, vagy nem fogja élvezni. Lehet, hogy szép képeket fog csinálni, de lehet, hogy szét fogja feszengeni magát, mert nem lesz készségszintű a kommunikáció.
És akkor bekapcsol a perfekcionista énem, hogy oké, de akkor akarunk-e még jobban belemenni, vagy itt kellene elengednem, és hogy elég jó, elég jól körbejártuk-e a dolgot. Amúgy a saját magam megküzdési stratégiáim most már azt mondják, hogy igen, szerintem elég jól körbejártuk, és konkrét dolgokat is, technikákat ajánlottunk azoknak, akik már fölismerték, hogy ez a problémájuk, illetve egy konkrét lehetőséget is, hogy egy ilyen a következő szakmai nyílt napunkra érdemes, vagy valamelyikre érdemes eljönni, mert ilyenekről is beszélünk. Akkor viszont szeretettel várlak téged a következő szakmai nyílt napunkra.
Remélem izgalmas volt ez is, és ugye itt az én impostor szindrómám, hogy na vajon hogy sikerült, de szerintem is lezárhatjuk, mert hogy sok minden kimaradhatott, illetve biztos, hogy elindított gondolatokat, remélem, hogy érthető volt az, amiről beszéltünk, hogyha pedig nem, akkor majd ezért lehet tőlünk kérdezni.
Elég jó voltál-e? Hát ez, nem, ez mindig kérdéses lesz.
Lehet, hogy még pszichológusként is lehet azért küzdeni ugyanezekkel a jellemzőkkel, tehát hogy nem egy, tudom, egy ilyen aranypajzs ez az életünkben, hogy mi a szakmánk.
Küzdjünk közösen, illetve külön-külön is.
Igen.
Photomind. Az ember a gép mögött.